az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Mint ismert, május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határideje. A tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, valamint az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb, tájékoztatta rádiónkat az adóhatóság. Mindenkinek érdemes megnézni a NAV által készített tervezetét, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalapkedvezményekkel. Akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincsen adata, azt bele kell írni a tervezetbe, így például fel kell tüntetni, ha valakinek ingatlan értékesítésből vagy bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Felhívják a figyelmet, hogy a befizetendő adót is a bevallási határidőig, május 20-áig kell rendezni. Ha valakinek gondot jelent egy összegben befizetni, 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést is kérhet. Aki ezt május 20-áig nem teszi meg, utána már késedelmi pótlékkal is számolnia kell, ráadásul az 1+1%-os nyilatkozata sem lesz érvényes. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az ESZIA bevallás 2025 csempén is. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Sajtójelentések szerint az MTA Biológiai Tudományok Osztálya nem támogatta azt a törvénytervezetet, mert a természetvédelmi és Natura 2000 elsődleges rendeltetésű őshonos fafajú erdőkben csak ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodás keretében látta megengedhetőnek a gazdasági hasznosítást. Az Európai Erdészek Szövetségének szakmai állásfoglalása szerint a vágásos üzemmód bizonyos típusai, például szállalóvágás, fokozatos felújító vágás keretében megvalósítható az erdei biodiverzitás, az erdőborítás fenntartása, de a tarvágás nem tekinthető ökológiailag fenntartható gazdálkodási módnak. Az idén 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd, Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, melyhez idén mintegy 13 ezer önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. A Szeretet Híd alulról jövő kezdeményezéseket karol fel, az MRS arra buzdít minden résztvevőt, hogy hétvégén saját környezetében keresse meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogással szeretnének szebbé és jobbá tenni, legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. A Magyar Református Szeretetszolgálat a Szeretet Híd központi megnyitóján egy extrém hosszú, 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívja fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra és az alapítvány jubileumára. A Debrecen Ebesi Országos Logisztikai Központban összesen 100 önkéntes vállal szolgálatot péntek déltől szombat reggelig. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a szeretetszolgálat weboldalán. Mint írták, kórházban hagyott csecsemőknek és családban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra. A gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. Nyíregyházán és környékén élő 24 és 55 éves kor közötti büntetlen előéletű, a nevelőszülői hivatásra testileg és mentálisan alkalmas felnőttek jelentkezését várják a nyáron induló 60 órás tanfolyamra. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, júniusban kezdhetik meg a képzést. Ennek ideje alatt a leendő nevelőszülők átesnek a kifogástalan életvitel vizsgálaton is. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Már várja a jelentkezéseket nyári kántorképző tanfolyamaira a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kezdőknek és haladóknak egyaránt nyitott kurzusok július 22-e és augusztus 8-a között zajlanak, a gyakorló kántoroknak és zenetanároknak szóló továbbképzést augusztus 3-ától kezdődően az utolsó héten tartják. A nagymúltú program mostanra megújult, a nyári tanfolyamot 3 évközi alkalom egészíti majd ki. Késné Mogyorósi Pálma, a Tiszántúli Református Egyházkerület kántorképzési és énekügyi igazgatója nyilatkozott a részletekről.
Idén kicsit kitolódik a kezdete július végére, és belelóg az augusztusba, egy picit július 22-től augusztus 8-áig lesz a hagyományos nyári nagy tanfolyamunk. Ez a tanfolyam az, ami régen 3 hetes volt, most egy picit szűkítettünk 2,5 hét a nyári tanfolyam, de ez az, amihez kapcsolódik az évközi plusz 3 alkalom. Ennek a tanfolyamnak a struktúráját meghagytuk a 60 éves múltra visszatekintően, itt a gyakorlaton van elsősorban a hangsúly, 12 év fölöttieket várunk, felsőkorhatárs nem nagyon van, szélesebb korosztály. Itt, hogyha nincsen zenei előképzettség, nem akadály. Egy előzetes meghallgatáson fölmérjük a tudásszintjüket, annak megfelelően soroljuk be a már kialakított ABCD csoportunkba, ez tehát a nagy tanfolyamunk. Ehhez kapcsolódik egy rövidebb időintervallumú képzés, ezt továbbképzőnek hívjuk. A nagy tanfolyam utolsó hetére szoktuk mindig időzíteni, ennek ideje most augusztus 3-ától 8-áig. Nem véletlen a záró dátum, hiszen az a célunk, hogy bárki bármikor kapcsolódik be most be a nyári tanfolyamba, akár a teljes időintervallum alatt ott van, vagy pedig csak a továbbképzőbe, a záró zenés áhítatunkon mind együtt legyünk. A jelentkezéseket június 20-áig várjuk, erre egy online űrlap kitöltésével van lehetőség, a trekkantor.webnode.hu oldalon elérnek minden hasznos információt.
Idén is megrendezik az országos Botra Fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. Az idén 8. alkalommal megrendezett kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a lakosság mindennapjait egyre inkább befolyásoló civilizációs népbetegségekre és a testmozgás kikerülhetetlen szerepére ezek megelőzésében és kezelésében. Magyarországon mintegy 1,2 millió ember él cukorbetegséggel, és a szakértők szerint ennél is többen lehetnek azok, akiknél a betegség még nem ismert, vagy éppen az azt megelőző anyagcserezavarokban szenvednek. A diabétesz ráadásul ritkán jelenik meg önmagában, a kettes típusú cukorbetegek mintegy 90%-a egyúttal túlsúlyos vagy elhízott, és körükben a magas vérnyomás előfordulása is kiemelkedő arányú.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották. Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Május 14-e csütörtök van, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 7 óráig. Mai műsorunkban elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy miért lesz lelkipásztor olyan emberből, aki nem kapott vallásos nevelést, sőt, gyerekként még el sem tudta volna magát képzelni lelkészként. Milyen úton érkezett meg a filozófia és a keleti vallások után egy éjszaka alatt mégis a kereszténységhez. Ezekre a kérdésekre keressük a választ fél hét után nem sokkal, Serfőző Dániel, Battonyai református lelkipásztorral. Ez a kínálatunk 7 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Nagy József vagyok, a Nyíregyháza örökösföldi református gyülekezet lelki pásztora. Isten áldása legyen mostani csendességünkön. Figyeljünk Isten igéjére és az ő üzenetére, amit a Római Levél 9. fejezetéből olvasok, a 6-tól a 13. versig. Nem mintha Isten igéje erejét vesztette volna, mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azaz nem a testi származás szerinti gyermekek Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Mert így szól az ígéret, abban az időben eljövök, és fia lesz Sárának. Sőt, Rebeka esetében még inkább, aki egy férfitől fogant fiakat, Izsáktól, a mi atyánktól, amikor ugyanis még meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat. De hogy Istennek az ő kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, nem a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint már akkor megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek, amint megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Amen. Kedves testvérem, az ige, amit olvastunk, arról beszél velünk, hogy nem mehet be mindenki az Isten országába. A kiválasztás azonban nem emberi kezekben van, nem emberi adottságok meglétén vagy hiányán múlik, és ez jó hír, vagy mondhatjuk úgy is evangélium. Hiszen a döntést az életünk felett nem mások fogják meghozni. Nem kell bizottság elé állnunk, és nem kell valamiféle megszerzett vagy örökül kapott jogokat bizonygatnunk. Elég odabízni magunkat az Isten szeretetére. Ugyanis Jézus Krisztusban Isten úgy szerette ezt a világot, hogy őt adta érte. És azt mondja az ige, hogy aki hisz ő benne, az nem fog elveszni, hanem Krisztusban jogot nyer az örök életre. Nem saját jogon, hanem a Krisztus jogán. Nem azért, amit ő cselekedett, hanem azért, amit Krisztus tett érte. Nem az elért eredmények, a megtartott parancsolatok, a jól élt szeretet emeli az embert az üdvösségre jogosultak szintjére, hanem egyedül az, hogy az Isten Krisztusban bennünket is kiválasztott, megajándékozott a hittel, és azzal a reménységgel, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Éppen ezért arra kell igyekeznünk, hogy ne akarjunk mások ítélő bírái lenni. Nem az a feladatunk, hogy valakit a jó vagy rossz élete tettei alapján megítéljünk, vagy származása szerint. A küldetésünk az, hogy a magunk megváltott életével arról tegyünk bizonyságot, hogy Krisztusban esélyt kaphat az is, aki nem is gondolná. Nem kell ilyen-olyan kapcsolati tőke, nem kellenek a nagynevű felmenők, és fordítva is igaz, semmilyen előnyt nem jelentenek ezek a dolgok. Egy névre van igazán szükségünk, arra, akinek a neve mindenek fölött való, Jézus Krisztusra. Őrá, aki felment a mennybe, most ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, de onnan újra eljön. Majd ő ítéletet tart élők és holtak felett. Aki az ő nevében él, a keresztségben megkapta keresztjénként a Krisztusi nevet, aki elfogadja az úrvacsorában az önmagát velünk megosztó Krisztust, annak azzal a reménységgel lehet őt visszavárni, hogy az ítélete kegyelem. És aki kegyelemből él, az meg kell tanuljon ezzel a kegyelemmel másokat is éltetni, életre, örök életre segíteni. Mert Krisztusban lettünk kiválasztva, és nem csak mi, hanem az Anya Szent Egyház teljes közössége. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy a világ kezdetétől annak a végezetéig az egész emberi nemzetségből gyűjtöd magadnak kiválasztott gyülekezetedet. Köszönjük, hogy ebben a közösségben Krisztusért mi is benne vagyunk, és örökre benne is maradunk. Imádkozunk, hogy tegyél minket országod építőivé azok között, akik közé az életünket a mai napon küldöd. Visszavárunk téged, megváltunk, Jézus Krisztus. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Tears away, and I felt the pain of heartbreak, and I've seen the brighter days, and I've prayed prayers to heaven from my lowest place, and I have held your blessings, God, you give and take away. No matter what I have, your grace is enough, and no matter where I am, I'm standing on the mountains. I will bow my life to the one who set me there. In the valley, I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. You're God of the hills and valleys. Hills and valleys. God of the hills and valleys. And I am not alone. I've watched my dreams get broken. In you I hope again. No matter what, I know I'm safe inside your hands. On the mountains I will bow my life to the one who set me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. You're God of the hills and valleys. Hills and valleys. God of the hills and valleys. And I am not alone. Father, you give and take away every joy and every pain. Through it all, you will remain over it all. Father, you give and take away every joy.
Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Mint ismert, május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határideje, a tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, valamint az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb, tájékoztatta rádiónkat az adóhatóság. Mindenkinek érdemes megnézni a NAV által készített tervezetét, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalapkedvezményekkel. Akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincsen adata, azt bele kell írni a tervezetbe, így például fel kell tüntetni, ha valakinek ingatlan értékesítésből vagy bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Felhívják a figyelmet, hogy a befizetendő adót is a bevallási határidőig, május 20-áig kell rendezni. Ha valakinek gondot jelent egy összegben befizetni, 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést is kérhet. Aki ezt május 20-áig nem teszi meg, utána már késedelmi pótlékkal is számolnia kell, ráadásul az 1+1%-os nyilatkozata sem lesz érvényes. A NAV 18-19-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az ESZIA bevallás 2025 csempén is. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Sajtójelentések szerint az MTA Biológiai Tudományok Osztálya nem támogatta azt a törvénytervezetet, mert a természetvédelmi és Natura 2000 elsődleges rendeltetésű őshonos fafajú erdőkben csak ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodás keretében látta megengedhetőnek a gazdasági hasznosítást. Az Európai Erdészek Szövetségének szakmai állásfoglalása szerint a vágásos üzemmód bizonyos típusai, például szállalóvágás, fokozatos felújító vágás keretében megvalósítható az erdei biodiverzitás, az erdőborítás fenntartása, de a tarvágás nem tekinthető ökológiailag fenntartható gazdálkodási módnak. Az idén 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd, Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, melyhez idén mintegy 13 ezer önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. A Szeretet Híd alulról jövő kezdeményezéseket karol fel, az MRS arra buzdít minden résztvevőt, hogy hétvégén saját környezetében keresse meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogás szeretnének szebbé és jobbá tenni, legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. A Magyar Református Szeretetszolgálat a Szeretet Híd központi megnyitóján egy extrém hosszú, 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívja fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra és az alapítvány jubileumára. A Debrecen Ebesi Országos Logisztikai Központban összesen 100 önkéntes vállal szolgálatot péntek déltől szombat reggelig.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Gyere, bújj elő. A háborúnak vége van, talán megint áll egy ne próbálnád. Én a földön olykorban éltem, mikor az volt a norma, hogy féltem. Nyomorgó vágyak, Isten álmatlan ágyak, 8 milliárd ember magánya. Én a földön olykorban éltem, mikor az volt a norma, hogy féltem. Nyomorgó vágyak, Isten álmatlan ágyak, 8 milliárd ember magánya. Lassan áthajolok a gödör peremén, félve nézek bele, olyan ott vagyok én. Világot teremtjük, nem vagyok egyedül, csak csöndben sírdogálunk, még valaki hegedül. Szilikonon feszül most a kalota szegi, kalodába feszítve ki a szabályt megszegi. Körbakancsok az ugaron, hely keszke-keszke nő, májusban is havazink már, hely pompás az idő. Én a földön olykorban éltem, mikor az volt a norma, hogy féltem. Nyomorgó vágya, Isten álmatlan ágya, 8 milliárd ember magánya. Én a földön olykorban éltem, mikor az volt a norma, hogy féltem. Nyomorgó vágya, Isten álmatlan ágya, 8 milliárd ember magánya.
Na figyelj, nekem így nem. Miért kapom, ma nem is kértem. Nem lehet csak ennyi, még tovább kell menni. Mondd, mit kéne éreznem. Figyelj, ha nekem így nem. Miért kapom, ma nem is kértem. Nem lehet csak ennyi, még tovább kell menni. Mondd, mit kéne éreznem.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Miért lesz lelkipásztor egy olyan emberből, aki nem kapott vallásos nevelést, sőt gyerekként még el sem tudta volna magát képzelni lelkészként? Milyen úton érkezett meg a filozófia és a keleti vallások után egy éjszaka alatt mégis a kereszténységhez? Serfőző Dániel Battonyai református lelkipásztorral Császár Hunor szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett.
Ki vagy, és hogyan tudnád bemutatni magad, mivel foglalkozol?
Először is nagyon szépen köszönöm az interjú lehetőségét. Serfőző Dániel vagyok, református lelkipásztor Battonyán, a Battonyai Református Misszió Egyházközségben. Hétköznapi nevén református papként tudnám definiálni magamat.
A családi környezetedben hogyan kezelték a vallást? Mi volt a hozzáállás?
Ez érdekes, mert a legtöbb lelkész általában úgy kerül a teológiára, úgy kerül ebbe a hivatásba, hogy visszamenőlegesen valamifajta lelkész dinasztia sarja, szóval már vagy a szülei is lelkipásztorok, vagy a szülei nagyon mélyen hívő emberek, esetleg presbiterek. Ez az én esetemben abszolút nem volt igaz. Az én családomnak úgymond nem túl sok köze van a hithez, csak annyira van köze, mint egy átlag mai magyar 21. századi embernek. Nem kifejezetten kaptam egyáltalán vallásos nevelést, nem is zártak el tőle, de nem voltak meg az alkalmai annak, hogy én ezzel megismerkedjek mélyebben. Nagymamámmal egy-két ünnepen voltunk templomban, egy-két Jézusos film, ami esetleg ment a tévében. Gyerekkoromban gyakorlatilag ennyire emlékszek így a hittel, a vallással való találkozásra.
Hogyan tekintettél fiatalként a hivatásod előtt a vallásos emberekre, és ez hogyan változott meg később?
Igen. Itt is azt tudom mondani, hogy szerintem úgy, mint a mai átlag 21. századi magyar ember. Közömbös voltam a hittel szemben, ugyanakkor volt bennem egy kis ellenszenv is, főleg a keresztény hittel szemben. Ennek szerintem megvannak az okai, hogy ez miért alakul így a társadalomban, ugye a különböző egyházi botrányok, a különböző prekoncepciók a hitről, az általános ismeretlensége annak, hogy mi is egyáltalán a kereszténység, vagy mit is tanít a kereszténység. Szóval azt mondanám, hogy egy közömbösség, ugyanakkor kifejezetten a keresztény hit felé viszont egyfajta ellenszenv, egyfajta megvetés, egyfajta lenézése a keresztény hívő embereknek, főleg minél idősebb lettem, annál inkább az ellenszenv felé fordult sajnos a közömbösség.
Hogyan kezdtél el a vallásokkal, vagy a kereszténységgel foglalkozni? Sőt, mi volt az első vallás, amivel elkezdtél foglalkozni?
Igen, ahogyan mondtam, ugye, ahogyan növekedtem, úgy egyre nagyobb lett úgymond az ellenszenv a vallásos emberek felé, viszont érdekes módon volt egy fordulópont. Ennek a fordulópontnak mondhatjuk, hogy a kezdete kb. 13-14 éves koromban jött el. Tudni kell rólam, hogy én szerintem egy kicsit korán érő típusú ember vagyok, aki elég hamar elkezdett érdeklődni a mélyebb, komolyabb témák iránt. 14 évesen kezdtem el igazából gondolkodni, hogy körülöttem van ez a világ, benne az én életem, benne az én családi állapotom. Lassan el kéne gondolkodni azon, hogy merre tovább középfokú szinten. És egyáltalán az felmerült bennem, hogy mi az értelme annak, hogy mi itt létezünk. Miért vagyunk itt? Van egyáltalán célja annak, hogy mi megszülettünk, vagy csak a véletlennek a szüleményei vagyunk. És úgy kezdtem el vizsgálódni, ugye először a filozófia, a tudomány irányaiban, olvastam a leghíresebbeket, nem mondom, hogy a legesleg átfogóbban, nyilván nem akadémiai szinten, de bele-bele kóstoltam Nietzsche, Kant, Kierkegaard később. Szóval a filozófiában Arisztotelés, Platón, a klasszikusok, bele-bele kóstoltam a filozófiába, és ha valaki a filozófiával foglalkozik, illetve az életnek az értelmével, akkor fel fog merülni az Isten kérdés. Ugye először filozófiai istenképen volt, filozófiai módon kutattam, kerestem az Isten létezésének valószínűségét, az Isten létezésének a szükségszerűségét vagy sem, és hát ha már az Istenről van szó, akkor nyilván ki, melyek azok a területek, amelyek beszélnek az Istenről, a filozófián kívül a vallások. Főleg a keleti vallások érdekeltek, hinduizmus, buddhizmus, nagy a gazdagság azokban a vallásokban, sokkal több irányzat, sokkal több hozzáállása az abszolútum felé. Aztán a tradicionalista perennializmus az, ami kifejezetten érdekelt. És hát azért nem lehetett megkerülni nyilvánvalóan a kereszténységet sem, főleg itt Európában magyarként, de attól mindig visszakoztam egy kicsit Nietzsével egyetértve, olyan rabszolga vallásnak tartottam, a gyengék vallásának, túl egyszerű válasznak egy nagyon bonyolult kérdésre. Olyan válasznak, amiben talán azok bíznak, akik megtörtek, akik valamilyen tragédiát szenvedtek el az életben, akik túl gyengék ahhoz úgymond, hogy felülemelkedjenek a saját élet tragédiájukon, élet sorsukon. Ez is később radikálisan megváltozott.
Ez érdekes, ezt közbeszúrom, mármint ugye, hogy Nietzsche is főleg a Bálványok alkonyába írja ezt, hogy a keresztény vallás az egy életellenes vallás, az embernek az önmegvalósításának áll az útjában tulajdonképpen az, hogy elfogadjuk az alázatosságot. És itt mi változott meg benned, hogyha fiatalon úgymond hittél ezekben az ideákban, és aztán végül azt mondtad, hogy ez mégsem így van.
Igen. Igaza van egyébként Nietzsének. Nietzsche egy jó pogány ilyen szempontból. Valóban a kereszténységnek bizonyos tanításai, a legfontosabb tanításai, mondhatjuk azt, hogy Krisztus hegyi beszéde, az bizony már életellenes. Nem úgy életellenes, hogy alulmúlja az életet, vagy hogy az élet ellen tör, hanem olyan elveket fogalmaz meg, amely bizonyos kisarkított helyzetekben döntés elé állít téged, vagy áldozatot hozol mások javára, ezáltal a magad életéből úgymond valamilyen szinten valóban veszítesz, a magad kibontakozását valamilyen szinten meggátlod, a magad akaratának valamilyen szinten mégsem szerzel érvényt, viszont ezt másokért teszed szeretetből. Szóval ez egyfajta meghaladása a világnak, és hogy mi változott? Az, hogy, és ez már viszont nem az ész területein úgy gondolom, szóval észszer ezt már nem lehet belátni, ide már kell a szív, az, hogy az ember meglássa, hogy nem csak a világ van, illetve vannak a világnál fontosabb ideák. Hogy van ez a teremtett világ, megvannak a maga jelenlegi törvényei, és hogy ezek nem feltétlenül egyeznek Isten legmagasabb törvényeivel. Hanem van az a pont, van az a helyzet, amikor valóban ütközik ez a kettő, és akkor döntést kell hoznod, hogy vagy szeretsz, vagy pedig megvalósítod önmagad, hogyha milyen divat kifejezéssel akarunk élni.
Mi volt, ha volt ilyen konkrét élmény, ami után elhatároztad magad végül Isten mellett? És esetlegesen ez egy hosszabb folyamat eredménye, vagy tényleg volt egy ilyen élményszerű szikrája?
A filozófia Isten kép mellett hamar elhatároztam magam, de az egy olyan személytelen Isten, tudod, az első mozgató, a teremtő, a minden okoknak oka, az abszolút erkölcs forrása. De nyilván ez még nem egy személyes Isten kapcsolat, ez csak egy belátása annak, hogy valóban valamilyen magasabb rendű transzcendens lénynek, erőnek, bárminemű létezőnek lennie kell. De hogy mikor határoztam el magam, bocsánat, a keresztjén Isten mellett, ez már nyilván a Szentírással való megismerkedés kellett, az abban való elmélyülés, az, hogy elkezdtem templomba járni, az, hogy elkezdtem ige hirdetéseket hallgatni, és az, hogy valóban rájöttem arra is, hogy a keresztjén Isten nem olyan, mint a többi. Jézus Krisztus döntéskényszerrel állítja az embert. A többi Isten az olyan, hogy lehet ezt is imádni, lehet azt is tisztelni, lehet ide is tenni, úgymond a tétet, lehet oda is, lehet két irányba élni, lehet több Isten tisztelni, ahogy a Biblia mondja, ugye, lehet bálványokat imádni. A pogány vallások gyakorlatilag így működnek, a kereszténység elköteleződést kíván. És valóban a tanítása a kereszténységnek mind a mai napig én úgy vélem, hogy páratlan a vallások között. Az, hogy Isten emberré lett azért, hogy felvállalja a mi sorsunkat, elhordozza annak terhét, és megváltson minket, örök életet adjon nekünk ilyen módon, ez páratlan. Más vallásokban is van megtestesülés, ugye a hinduizmusban az avatár fogalma is ez, ugye. De azok mások, ők kékbőrűek, lejönnek ide, játszadoznak velünk, úgy viselkednek, mint ahogyan az ember elképzelné, hogy milyen egy Isten. Ezzel szemben Krisztus valóban testé, hússá, vérré lesz, korlátozza saját magát, korlátozza saját hatalmát azért, hogy a legautentikusabban, legőszintébben átérezhesse a mi sorsunkat. Ez, ahogyan Pál apostol mondja, emberi szempontból egy bolondság, egy őrültség. Ezt szívvel, hittel lehet átélni, megérteni. Azért van ez így, hogy úgymond idézőrekört értsük jól, hogy a úgymond a buta embernek is legyen útja az Istenhez. A vallás nem intellektuális, a hitnek nincsenek intellektuális gátjai, a legegyszerűbb ember is tud azonosulni az evangélium üzenetével. És hát ez az, amivel én is szembesültem, hogy döntést kell hozni. Vagy a többi vallás, vagy a világ kínált a filozófiai utak, vagy pedig akkor valóban elköteleződni Krisztus mellett. És ez nem egy olyan csodálatos történet, vagy nem egy ilyen nagyon átütő megtérés élmény. Egyik éjszaka kb. 16 éves koromban, amikor erről gondolkodtam, mielőtt elaludtam volna, kulcsra tettem a kezem, és imádkoztam az Istenhez, hogy másnap úgy keljek fel, vagy másnap úgy ébredjek, hogy valamilyen módon tudjam, hogy melyik irányba kell mennem. Maradjak a keresés útján, maradjak emellett a pogány, filozófikus keresésnek a nyomvonalán, vagy pedig valóban ő, Jézus Krisztus, a személyesen az Isten, akiben tovább kell kutatnom. Így imádkoztam az ima közben, után szinte rögtön elaludtam, reggel felkeltem, és ez megmagyarázhatatlan, de volt bennem egy bizonyosság, hogy nekem innentől az elsődleges az a kereszténység és Jézus Krisztus.
Volt-e benned félelem először a megtérés gondolatával szemben?
Hogy ne lenne? Szerintem, hogyha az ember komolyan veszi a megtérést, akkor van. A megtérés egy egészen új világszemlélet, egy egészen új rátekintés az egész világnak a működésére. És ebben van, nem csak öröm van, mint ahogy a manapság sokat házalnak vele, mondjuk új keresztjén mozgalmak, ha fogalmazhatok így, hanem ebben van bizony szomorúság is. Amikor rátekint az ember a világra, és látja a sok igazságtalanságot, látja, hogy nem úgy mennek a dolgok, mint azt Isten szeretné, nagyon nem úgy mennek a dolgok. Látja azt, hogy az emberek sajnos milyen bálványok, milyen hamis képek alapján élik az életüket. Ebben van egyfajta szomorúság, és van egyfajta aggodalom is, hogy innentől kezdve én egy kicsit ki fogok lógni a sorból. Innentől kezdve, mivel én most már ragaszkodom az én uramhoz, én már nem érzem jól magamat ebbe a környezetbe. De az azt jelenti, hogy egy picit az életstílusommal, a szavaimmal, a gondolataimmal, a hozzáállásommal, a döntéseimmel mindig egy kicsit ki fogom vívni, úgymond a világnak a haragját, értsük jól ezt. Mindig lesz másoknak felém egyfajta kritikájuk, és szerintem ezt minden keresztény ember, aki ezt komolyan gondolja és Krisztus nyomában akar járni, ezt érzi. Maga Krisztus is, tudjuk jól, amikor közénk jött, hiába ő volt az Isten, és hiába ma már úgy visszagondolva, ilyen steril környezetben, amikor olvasgatjuk a hegyi beszédet, akkor azt mondjuk, hogy hát ez csodálatos, milyen eszméletlen jó tanító, mennyire rendes ember, milyen nagy gondolkodó. Azért mégiscsak, amikor közöttünk járt, a vége a kereszt lett. mégiscsak elutasítottuk sajnos mindannyian az ő tanítását, hiszen abban a történetben, az a történet egy élő történet, abban mi magunk is benne vagyunk. Minden egyes nap, amikor Isten Krisztus ellen döntünk, akkor mi magunk is ott vagyunk bizony azok között, akik keresztre adták őt.
Volt olyan személy, aki döntően hatott rád végül abban, hogy szolgálatot, hogy a szolgálatot válasz magadnak?
Uh-huh, hogy konkrétan a lelkészi szolgálatra gondolsz. Meg kell említenem azért itt, mint segítséget Horváth Martint is, ő egy jó barátom. Ő is végül a teológusi útra lépett, csak ő nem lelki pásztor lett, hanem szociális szférában helyezkedett el, de ő például nagyon nagy mentorom volt, de nem is mondanám, hogy mentorom, mert az feltételez egyfajta hierarchiát. Inkább nagyon jó testvérek, barátok voltunk, akivel együtt haladtunk az úton, a megismerés útján, Krisztus megismerésének útján. Kiemelném később Pejlül Balást is, ő is keresztény jó barátunk. Hármunk ma is tartja a kapcsolatot, amint csak tudja, és próbálunk ilyen szempontból segíteni egymáson. Ha pedig kifejezetten szakmaian nézzük, akkor Molnár Virág lelkipásztorasszony Mezőkovács házáról. Ő az, aki a 6. éven, illetve az exmisszusi évemen nagy segítségemre volt, és bevezetett a gyakorlati részébe a lelkészi létnek, de persze úgy, hogy azt áthatotta az a fajta szeretet, az a fajta kedvesség, az a fajta bölcsesség, és az a fajta szenvedély, ami benne is lobog az emberek szolgálata felé. Ilyen szempontból nekem, ha szakmai, akkor őt mondanám mindenképp, ha kicsit általánosabban a kereszténység, akkor pedig Martin és Balázs.
Lelkipásztorként hogyan különbözteted meg a személyesíted a hivatásodétól?
Ez egy nagyon jó kérdés, főleg azért, mert ugye egy lelkipásztor, megvan az a koncepciónk, hogy ő sose lehet hitében gyenge, vagy hogy ő sose botlik meg ugye a Krisztus követésben, vagy hogy neki sosincsenek mélypontjai, sosincsenek szomorúbb pillanatai. Hát nyilvánvalóan ez nem így van, viszont nyilván, mivel ránk nagyobb bizatott, ezért nekünk úgymond mindig készen kell lennünk, és mindig ott kell lennünk az emberek számára. Viszont én annak a híve vagyok, hogy valóban amennyire csak lehet őszinték legyünk a hívő testvérek felé. Vannak azok a lelkipásztorok, akik ugye kialakítanak magukról egyfajta képet, és akkor jön az a klasszikus probléma, hogy bort iszik és vizet prédikál. Én az a lelkipásztor szeretnék lenni, aki nem tagadja, hogy néha iszik bort is, és a prédikációjában ott van a víz is, meg ott van a bor is. Én szeretnék őszinte lenni, szeretnék autentikus lenni, és én azt is megvallom, hogyha megvan a magam gyengesége, megvan a magam gyengébb időszaka, és hála Istennek református pap vagyok, pontosabban lelkész, tehát egy vagyok a hívő testvérek között. Ugye a reformáció fontos gondolata, amit ugye hitünk szerint a Szentírás új szövetségi részében is megtalálunk, hogy Krisztus után már nincsen szükség arra, hogy papok legyenek a híd Isten felé. Hiszen nekünk már megvan az egyetlen egy főpapunk, Jézus Krisztus. És mi mindannyian testvérek vagyunk a Krisztus hídben, fogadott fiak, fogadott leányok, testvérek. A lelkipásztor is ugyanolyan ember, mint az, aki eljön a templomba, leül a maga bűnével, bánatával, vagy örömével és háladásával, boldogságával. Nem különbözünk, egyedül egy valamiben különbözünk, hogy mi arra tettük fel az életünket, hogy másokat segítsünk az úton járásban. Ez azonban nem jelenti azt, mint a katolikusoknál, hogy úgymond a felszentelés után mi valami félisteni szintre kerülnénk, bocsánat a katolikus testvérektől, de ugye a papá szentelés szentségében azért mégiscsak van egyfajta ilyen úgymond a laikusok fölé való emelése a papnak. Ez reformátusoknál nincs meg, bár sajnos szeretünk visszaélni vele, és szeretjük kiépíteni. Én azonban törekszek arra, hogy ez ne így legyen.
Utólag visszatekintve, hogyan tekintesz úgymond a régi kereső vagy ateista önmagadra?
Nem vetem meg, bár úgymond kicsit nyilván szégyennel is tekintek vissza, bár szerintem ez gyakran van így olyanoknál, akiknek úgymond az életében egy nagy váltás következik be, akiknek az életében egy jól kitapogatható váltás következik be. Márpedig ugye a keresztény hit szerint az ember újjászületik. Új életünk van, amikor megtérünk. Van az óember, és van az új ember. Persze ezen a földön még keveredik bennünk ez a kettő, de folyamatosan teret nyer az új ember, és hogyha jó úton járunk, akkor az új ember folyamatosan csökken annak a tere, úgymond a mi életünkben. És nyilván, hogyha az ember az óemberi ényére visszatekint, akkor azért érez egyfajta szégyent, érez egyfajta szomorúságot is, de itt jön az, hogy hiszünk Istennek a gondviselésében is. És ha hiszünk Istennek a gondviselésében, akkor igenis kellett az a időszak is. Minden, még a rossz is, ami az életünkben előfordult, még a próba is, még a betegség is, még a gyász is, mind szükséges ahhoz, hogy végül oda jussunk, ahol vagyunk, hiszen az út maga is fontos, amin eljutunk a cél felé. Úgyhogy ilyen szempontból Isten gondviseléséből nézve természetesen azt mondom, hogy meg kellett ennek lennie, Viszont már van szégyen is bennem egy másik szempontból, hogyha a mostani önvalomból tekintek vissza annak az embernek a gondolataira, érzéseire, cselekedeteire, aki régen voltam.
Kedves hallgatóink, Serfőző Dániel Batonyai református lelkipásztorral, Császár Hunor szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett az elmúlt percekben.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Amikor sírok a szobámban, amikor félek a sötétben, amikor érzem, kimerültem, amikor kiút sincsen már, mikor már nincs, aki engem vár, amikor várom, de nem jön el, te vagy, ki hozzám letérdel. Te vagy, ki engem átölel, te vagy, ki velem ünnepel.
Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.